Az életre szóló könyvek sorozatban ezúttal műfordító vendéget hívtam, Dobosi Beátát, akivel nemrég az Alternatív Tények című könyvről beszélgettünk a Könyvben utazomban, korábban pedig az általa fordított skandináv krimikről. A műsor hagyományai szerint olyan olvasmányélményekről kérdezem itt, amelyek alakították a szemléletét, vagy amelyek a pályája szempontjából meghatározóak voltak. Érdemes lesz jegyzetelni, mert számos remek könyvről lesz szó.
Van ennek az életre szóló könyvek sorozatnak egy műfordítós része is. Nagyon érdekes, hogy ti, akik a könyvekkel dolgoztok, hogy mi számotokra ilyen mérföldkő az olvasmányélményeitek tekintetében. És eszembe jutott, hogy téged azért a skandináv krimikről ismernek egyrészt, de hát van a te fordítói pályafutásodnak más krimiktől független része is. Mi az, amire igazán büszke vagy, vagy mi fontos neked a pályádon?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés, mint az összes többi, amit felszoktál tenni. Igen, tehát én nagyon sok krimit fordított. És fordítok is. Egyrészt nekem nincsen problémám a szórakoztató irodalommal, én abszolút létjogosultnak tartom, és úgy gondolom, hogy ideig szerencsém volt, mert hogy azért a túlnyomó többség, amit kaptam, az színvonalas regény volt.
Elmondod, hogy miket szoktál?
Fordítom Camilla Läckberg könyveit már egy jó ideje, a Jutt és Rosenfeld nevű párost, ugye a Sebastian Bergman sorozatot, én fordítottam Anders de Lamottének mind a négy kötetét az évszak sorozatból, és hát azon kívül, ami még így jött vagy volt közben, most van ez a Molin és Nyström nevű szerzőpáros, két Péter, akiknek már megjelent az első kötetük, de annak is lesz folytatása, tehát az is egy sorozat lesz, úgyhogy majd a jövőben azok is jönnek.
Ez mind skandináv.
Ez mind skandináv, mind svéd krimi, igen. Hát német krimit is fordítottam, a Charlotte Tellingnek a sorozatát, vagy hát abból pár darabot, lehet, hogy még ebből is lesz a jövőben folytatás, ezt most nem tudom. De a krimiken kívül fordítottam gyerekkönyveket is, ifjúsági könyveket is, szép irodalmat, meg tudományos ismeretterjesztőből is most már azért van egy pár a listámom. Nyilván a legnehezebbekre a legbüszkébb az ember, mert hát azzal ugye azért meg kellett küzdeni, meg az intellektuális kihívás volt, meg akkor ott úgy kiélhettem a bizonyítási kényszeremet, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. A legutóbbi, amit nagyon szerettem, az Ósza Vígfosnak volt az Alternatív Tények című könyve, arról beszélgettünk,
igen,
mi ketten együtt.
Ilyen.
Igen. Ami tényleg nagyon-nagyon nehéz volt, mert hogy filozófus, és hát nyilván ez egy filozófia könyv, azon túl, hogy egy nagyon aktuális témát dolgoz fel, ugye az álhíreket, konteókat, meg hát az alternatív tényeket, mint olyat, ami most jó kérdés, ugye, hogy létezik-e vagy sem, inkább nem. És az tényleg kívás volt, mert borzasztóan nehéz volt a szöveg, és rengeteg mindenek utána kellett nézni, hát most önmagában csak az, hogy volt, vagy nem tudom, 300 élábjegyzet hozzá, ami szintén mind ilyen kikutatandó dolog volt, idézetek, a megfelelő szakkifejezések a megfelelő helyeken legyenek, úgyhogy rettenetesen sokat dolgoztam rajta, és közben nyilván még legyen egy könnyen érthető olvasmányos szöveg is, mert hát ugye az a lényeg, hogy az ember elsőre megértse, amit olvas, és ne kelljen ott a számítógép előtt ülni közben, vagy rákeressen bizonyos fogalmakra. És ami nagyon izgalmas volt nekem ebben a történetben, az az, hogy volt egy pszichológiai vonulat is tulajdonképpen, nekem az nagyon-nagyon érdekes volt. Hát ezen kívül nagyon szerettem fordítani még Steve Sam Sambernek a Kiválasztottak című könyvét, az a jelenkornál jelent meg, most nem tudom, hogy 2017 vagy 2018, de valahogy így, ami szintén egy nagy kihívás volt, az pedig egy bécsi eutanázia klinikán játszódik, ahol sérült gyerekeket hát tulajdonképpen öltek meg, azt hiszem, hogy ezt így ki lehet mondani. Legtöbb esetben így halmozottan sérültek voltak, és hát ugye a náci eutanázia program értelmében az ilyen embereket meg kellett gyilkolni gyakorlatilag. Az viszont nagyon-nagyon szívszorító és mellbevágó dolog volt. Tehát ott volt olyan például, hogy reggel leültem dolgozni, és akkor így egy fél óra után, vagy egy óra után, nem emlékszem, fel kellett állni, hogy jó, most akkor elmegyek egyet sétálni, mert ezt így nagyon nehéz. Tehát az megviseli az embert, meggyötri így lelkileg, hogy ilyen borzalmak történtek. Az nagyon kemény volt, és nagyon nehéz is volt, és nagyon hosszú is volt, úgyhogy jó sokáig kellett ezzel kelni és feküdni, ami hát azért meggyötri az embert, főleg mivel műfordítóként nyilván az ember a lehető legközelebb próbál jutni a szöveghez, meg a lehető legalaposabban próbálja megérteni minden kis rezdülését is, tehát itt tényleg ezzel fekszel dolog. Igaz ebben az esetben, és hogyha ilyen nyomasztó, meg ilyen súlyos témáról van szó, akkor azért az megterhelő tud lenni. Nagyon szívesen fordítottam Joko Tavadának a Jegesmedve emlékiratai című könyvét, ami egy sokkal könnyedebb dolog. Az sem volt könnyű, mert jött meg rengeteg szójátékkal, meg nyelvi leleménnyel kellett megbirkózni, ezt németből fordítottam. Ez a Joko Tavada szerzőnő japán származású, de nagyon régóta Németországban él, 1984 óta, vagy nem tudom, tehát nagyon régen, és ír japánul is, meg németül is, jellemzően az eszéjét írja németül, a szép irodalmi alkotásait pedig japánul, de most ez az egy jegesmedve emlékiratai, ez pont egy regény, de ezt pont németül írta, tehát japánul még nem tudok. Úgyhogy ezt németbe folytattam, és nagyon-nagyon sokat kellett ezen így ötletelni, hogy ezeket a nyelvi leleményeket, meg ezeket a nagyon finom kis utalásokat, meg szójátékokat hogyan lehet úgy visszaadni, mert csomószor volt úgy, hogy németül működött, magyarul viszont ugye nem, tehát elő kellett húznom a kreativitásomat, és ki kellett találnom rá valami jót, hogy magyarul is kijöjjön, és ne legyen agyon magyarázva a poén, mert ugye az a poén halála, hogy elkezded magyarázgatni. Izgalmas volt, és szórakoztatott igazából, és azt hiszem, hogy jól is sikerült, én úgy érzem.
Ez a lista, amit most elmondasz, végül is val arra, amit küldtél nekem, hogy mi az, ami számodra fontos volt, ugye, mert minden interjú előtt azért kérek néhány támpontot a majdani beszélgetőtársaimtól, a társadalomtudománytól kezdve a kriminát, a szép irodalomig minden érdekel, és mindennel dolgozol, de hogy ezt mutatja a listád is az olvasmányélményeidről.
Igen, mondjuk a munka terén sokkal jobban keverednek, mert hát ugye itt azért nekem is megélhetésről van szó, én ebből élek. Senki nem fizeti ki a számlákat, helyettem pénzt kell keresni. Hogyha mindig kivárnám azt, ami ilyen nagyon kis ingyenc falat, és így presztízs munka, fogalmazunk úgy, akkor valószínűleg elég nagy anyagi gondba lennék ebben a pillanatban. Azt hiszem, hogy írtam is neked, hogy a műfordítás kapcsán én nem is annyira könyveket tudnék kiemelni, hanem az irodalomhoz, meg a nyelvhez, meg a szöveghez fűződő viszonyomat, hogy számomra egy krimi szövege ugyanúgy szöveg, mint mondjuk, nem tudom, egy aranyballadának a szövege. És engem igazából a szöveg az, ami érdekel, a nyelvi megoldások, a stilisztikai megoldások. Hogy lehet ezt átrakni egy teljesen más kódrendszerbe, ugye én németből és svédből fordítok, és hát annak a két nyelvnek, ugye ezt nyilván a németet nagyon sokan tanulták iskolában, és tudják, hogy teljesen más a grammatikai struktúra, más a logikája, máshogy működik, és nekünk egy finnugor nyelvre kell ezt lefordítani, úgyhogy jó legyen. Egyszer volt olyan lehetőségem, hogy egy svéd könyvet fordítottam, és megszereztem hozzá a német fordítást, és összenézegettem a kettőt, senki nem kényszerített rá, ezt teljesen szórakozásból csináltam, és rádöbbentem arra, amit már alapból is tudtam, hogy mennyivel egyszerűbb dolga volt a német fordítónak, aki még a mondatoknak a struktúráját is le tudta követni, míg én ezt ugye egy magyar nyelvvel nem tudom megcsinálni, tehát nekem egy teljesen más alapanyagból kell dolgoznom, azt hiszem Kappanyos András írta vagy mondta valahol, hogy ez olyan, mintha kapnék, nem tudom, egy pingvin szobrot, ami márványból van kifaragva, egy kocka alakú márványból, és nekem egy gömb alakú tölgyfából kéne ugyanezt megcsinálnom, tehát az anyagnak a tulajdonságai, alakja, mérete teljesen más, és mégis valahogy meg kell próbálni ugyanazt az eredményt elérni, vagy legalább megközelíteni. És engem ez izgat, hogy el lehet-e érni, vagy tulajdonképpen én el tudom érni személy szerint, tehát hogy én képes vagyok-e arra, hogy ezt megcsináljam. És a mai napig ülök le, sőt, szerintem minden könyv elé úgy ülök le, hogy nem fog menni.
Tényleg?
Kizárt. Én ezt ennyi nem tudom megcsinálni. Igen. Én ezt nem tudom megcsinálni, teljesen kizárt, hogy ez sikerüljön, és minden egyes alkalom, amikor kiteszem az utolsó pontot, ez egy ilyen nagy fellélegzés és hátradőlés, hogy megcsináltam. Sikerült. Ez is megvan. Jó, nyilván utána még van egy csomó utómunka, átolvasom ennek, annak még utána nézek, pontosítom, megkérdezem, könyvtár, nem tudom, internet, akármi. Tehát akkor még nincs vége, csak akkor már tudom, hogy képes voltam rá, és most már ami hátra van, az most már biztosan meg fogom valahogy csinálni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nagy sikerélmény, sokat gyára is, és ilyen körülbelül 3 perces elégedettségérzés, aztán jönnek a gondolatok, hogy jó, akkor mikor tudok könyvtárba menni, akkor kit kéne felhívni, aki ért a témához, és meg tudja mondani nekem, hogy mi a megfelelő megfogalmazás, vagy jól írtam-e. Igen, ez minden egyes alkalommal így zajlik.
Nagyon érdekelt engem, hogy melyik volt az első olyan könyv, ami megmozdította benned ezt a fordítói szándékot.
Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal. Tehát bölcsészkarra jelentkeztem, magyar-német szakra, az ELTE-re fel is vettek, el is végeztem, de még ott is tulajdonképpen én ilyen céltalan voltam, vagy ilyen útkereső. A tanításba belesodrottam, mert nyilván nyelvszakos egyetemistaként az ember hogy keres pénzt, hanem úgy, hogy nyelvórákat ad. Egy nyelviskorában dolgoztam így óraadó tanárként, és amikor megszűnt a jogviszonyom az egyetemmel, ugye gyorsan kellett valami, mert hát nem lokat az ember ott TB nélkül, meg minden nélkül a levegőbe, és akkor elmentem ehhez a nyelviskolához rendes munkatársként dolgozni. Akkor már tudtam, hogy nem akarok tanár lenni. Azt hiszem, soha nem akartam, csak eltartott egy ideig, amíg ez egy tudatos döntés formájában is megfogalmazódott bennem. Ehhez képest mondjuk meglepően élveztem. Tehát, hogy nem volt ez annyira rossz, mint amennyire én gondoltam, hogy az lesz. Viszont azt éreztem, hogy azért itt nem vagyok otthon, tehát nem ez az én pályám. Keresgéltem, mindenféle dolgok eszembe jutottak, hogy mit lehetne csinálni, interjúkon is voltam, de igazából egyik se volt olyan, hogy azt éreztem volna, hogy na, hazaértem. Aztán bekerültem egy könyvkiadóhoz, szerkesztőként nem volt jó maga a az ottani munka, viszont arra, hogy rájöttem, hogy én szövegekkel szeretnék. Tehát erre jó volt, hogy felismertem, hogy mi az, amit én csinálni szeretnék, és akkor utána kerültem kapcsolatba ugye az Animus kiadóval, itt a Skandináv krimik kapcsán az ő nevük ugye nyilván felmerül, és akkor onnan indult az, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, és teljes mértékben ezzel szeretnék foglalkozni. Ugye amikor én jártam egyetemre, még nem volt műfordítói képzés, viszont az ELTE-n volt egy úgynevezett műfordítói program, ha jól emlékszem, 3,5 éves volt, ott tanultunk elméletet is és gyakorlatot is, és én gyakorlaton németes lévén Györfi Miklóshoz jártam, és ott fordítottuk a Pusztai farkast, illetve a traktátusból fordítottunk részleteket. Már nincs meg a produktum, amit akkor létrehoztam, de őszintén szóval nem bánom, mert biztos nem volt jó. Tetszett maga a dolog, tetszett, de nem az volt a sorsdöntő lépés. Ugye maga a könyv is tetszett, így alapvetően. Korábban már olvastam Hessétől az üveggyöngyjátékot, és az is nagy kedvencem volt. A Pusztai farkas is nagyon tetszett, ez az életközépi válságban lévő 50-es férfi, aki már így nem tud beilleszkedni, meg megcsömörlött a kispolgári élettől, és így tulajdonképpen önmagát keresi, és nem tudom, a tudatalattia, meg a pokol megjárása után valahogy így megbékül azért a dolgokkal. Ez nekem így tetszett, meg maga a szöveggel való dolgozás is tetszett, de szerintem akkor még nem éreztem én úgy rá az ízére, hogy ez milyen lesz. Ez élesben, amikor kiadóban dolgoztam, akkor vált világossá számomra. Lehet, hogy kicsit kellett, én későn érő típus vagyok, én nem tudom. Tehát nem ott ismertem fel ezt a dolgot, viszont kellemes emlékként tartom számon a Pusztai farkast és azon való ügyködéseimet.
Mennyit számít a te munkádban, vagy ahogyan dolgozol abban, hogy mit olvasol szívesen, vagy mit olvastál, vagy min nőttél föl?
Nagyon sok olyan könyv volt, főleg középiskolában, ugye ezt írtam is meg, de kértél tőlem 5 könyvet, mire én azt válaszoltam, hogy 50-et szeretnék írni, és még az 50-es lista is azért elég komoly húzásokkal járt volna részemről, tehát még ott is fájó szívvel mondtam volna búcsút bizonyos könyveknek. Nagyon sok olyan könyv volt ott, ami formálta így a világszemléletemet, vagy nem tudom, a gondolkodásomat. Ezek inkább szerintem abban érhetőek tettem, amit privát olvasok. Tehát ugye most a munkát félretéve, mert hogy ugye, ahogy mondtam, a munka esetében nagyon sokszor a megélhetési kényszer is vezérli az embert. De nyilván azért akármi ez az ember nem adja a nevét, szóval vannak határok. Amit én magamtól otthon, tehát amikor nem fizetnek érte, amit akkor olvasok, abban sokkal jobban visszatükröződik az, hogy rám mi volt hatással. És igazából ezt is írtam neked, hogy ami gyerekkoromban, vagy hát egy kiskamaszként nyilván nekem sem volt kifinomult, vagy kiforrott irodalmi ízlésem, olvasgattunk össze-vissza mindenféléket.
Hát meg amihez hozzájutottunk, nem? Tehát így az, van. Hogy benne van a listánban az Abigail, vagy a Pöttyös könyvek, az azért, mert az volt a könyvtárban.
Így van, hát ugye kislányként gondolom mindenkinek a Pöttyös könyvek volt, én is hát faltam őket, nem, ugye most a 80-as évek második feléről beszélünk, nem tudom, hogy hány darabból állt akkor a sorozat, úgyhogy százalékos arányt sem tudok mondani, nagyon sokat olvastam. Fehér Klára, Túri Zsuzsa, Janikovszki Éva, de abban jelent meg az Erich Kästnernek a Két Lottia is, azt is ott olvastam, tényleg nagyon sokat, és a kedvenc ugye az Abigail volt. Én később is szerettem az internátus regényeket egyébként, tehát hogy ez nekem így valamiért ilyen, nem tudom, félelemmel vegyes vonzalom volt, vagy ilyesmi. És ami nagyon meghatározó volt ezek után, az középiskolában a magyar-német szakos tanárom volt, Vermes Gábor tanár úr, sajnos már nem él, úgyhogy ő ezt nem fogja hallani, de ha komáromiak hallgatják a műsort, szerintem meg tudni fogják, hogy kiről és miről beszélek, hogy ő volt az, aki nem csak szaktanárként, tehát nagyon sokat a diákok, el nem véletlenül kerültem magyar-német szakra, én sem, mert ugye ő is magyar-német szakos volt, de nem csak a tantárgyait tanította kiválóan, hanem az emberi tartásunkhoz is nagyon sokba hozzáért, megtanított minket gondolkodni, máshogy látni, vagy inkább máshogy nézni a dolgokat. És nagyon emlékszem, hogy még elsőben, tehát 14 éves voltam, még nem is irodalomtörténetet tanultunk, tehát még az Iliász, meg az Odüsszeje az még sehol nem volt, hanem irodalom elméletről beszélt, mi az irodalom, milyen társadalmi tudatformák vannak, nem tudom, valami ilyen téma volt, és akkor elszavalt nekünk egy verset, ez Pilinszky 4 sorosa volt, most nem tudom, hogy elszavaljam, mert nem vagyok egy előadó művész, igen, megpróbálom. Alvószegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, égvajtad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. És nekem ez olyan reveláló erejű volt, hogy egyfajta kilépés volt ez a kis világból, így kamaszként, 14 évesként az ember nyiladozó értelmével végre elkezdett látni dolgokat, hogy a biológiai létezésen, meg a leghétköznapibb dolgokon túl, hogy legyen étel a hűtőbe és ki legyen takarítva, van még valami, amit most így többnyire általános emberi tapasztalatnak szoktak nevezni, és hogy a nyelveszközével erről el lehet mondani valamit. Ezt meg lehet ragadni, vagy legalábbis meg lehet közelíteni. Hogy itt van 4 sor, amiben így benne van minden. A krisztusi kereszthalál, a 20. századi nagyváros elmagányosodása, a világ leghétköznapibb dolga, a folyosón égő villany, és a halál. És hogy ezt 4 tőmondatban, ezt így valaki el tudja mondani. És hogy ez tényleg annyira nem tudom, megrendítő vagy katartikus élmény volt, így megváltozott bennem valami. Tudom, hogy ezek most nagy szavak.
Nem, mert ezek, ennek a komplexitását megérezni ennyi időskorban, tehát ez pont a legfogékonyabb kor erre, nem?
Így van, hogy elég fogékonyak és képlékenyek voltunk, és így nagyon sok mindenben változtunk. És ebből a szempontból nekem az irodalom ott ilyen döntő jelentőségű dolog volt. Akkor fordult szerintem az érdeklődésem az irodalom és a nyelvek felé. És ott utána ez odáig fejlődött, hogy Pilinszky az ilyen abszolút kedvenc lett, tehát komplett köteteit tudtam, sőt szerintem tudom fejből. Nem tudom, rongyosról olvastam a kötetet szerintem. De ez már úgy később ugye középiskola és egyetem alatt fokozatosan alakult ki. De hogy igen, hogy a négy soros volt a kapudrog, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát az volt a belépő ebbe a világba, és onnantól kezdve nem volt megállás. Tehát onnan kezdve tényleg faltuk a könyveket, nem csak én, az osztálytársaim is középiskolába, és rengeteget olvastunk, és tényleg szinte minden hatással volt rám. Nem tudom, a kopasz énekesnőtől kezdve a képzelt riporton át az 1984-ig minden. Tehát ezért mondtam, hogy egy 50-es listát is nagyon nehezen tudnék összeállítani, hogy csak 50 legyen rajta.